liturgiai énekként a 246-as számú éneket fogjuk énekelni. Az Úr kegyelme betölti a földet, igéivel alkotta a mennyet. Újjongjatok az Úrban, ti igazak, énekeljetek neki új éneket, mert az Úr igéje igaz, és csupa hűség minden cselekvése. Krisztus meghalt mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljuk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, Te érted gondolataimat, mielőtt bűnvallásra nyitom számat. Nem is bizakodom semmi másban, mint a Te bűnbocsátó kegyelmedben. Reád bízom magamat, cselekedjél velem irgalmat szerint, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő bennem, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Mindenható Isten, aki egyszülött fiad megalázásával felemelted az elesett emberiséget, engedd, hogy híveid állandóan örvendezzenek abban a reménységben, hogy akiket megmentettél az örök haláltól, azok részesülnek az örök élet örömében, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet az egyházunk által mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni második vasárnapra kijelölt szentigét, amelyet megírva találunk Péter első levelében, annak a második fejezetében, a 20. vers második felétől a 25-ig a következőképpen. Isten igéjét Péter első leveléből olvasom a második fejezet 20. versének a második felétől. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében, hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg, mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. És most magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istenét, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus fiában, a Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Isten tiszteletünket folytassuk a 446-os számú énekkel. Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mai napra, húsvét utáni második vasárnapra kijelölt igehirdetési alapige, amelyet megírva találunk János evangéliumában, annak a 10. fejezetében, a 22. verstől a 29-ig következőképpen. Isten igéjét János evangéliumából olvasom a 10. fejezet 22. versétől. Amikor eljött a templom szentelés ünnepe, Jeruzsálemben tél volt. Jézus a templomban, a Salamon csarnokában járt. Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá. Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így válaszolt nekik. Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem. De ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket. Ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha. Mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Amen. Eddig Isten igéje. Kedves testvérek, úgy kezdődik a felolvasott ige szakaszunk, hogy Jézus a templomban volt, a Salamon csarnokában. Körülveszik a zsidók, és azt kérdezik tőle, hogy valóban ő-e a Krisztus, a megváltó. Mondja el nekik nyíltan, egyenesen, hogy biztosan tudják azt, hogy ki az ő személye. Jézus azt válaszolja nekik, hogy ő már megmondta, de nem hisznek neki. Ez tényleg így volt, hisz minden nap tanított, a zsinagógákban többször kimondta szóban is, hogy ő a Krisztus, aki azért jött, hogy megváltsa az embereket a bűneiből. De hogyha a konkrét szóból nem is értették volna meg, vagy nem hitték volna el, cselekedetei is erről tettek bizonyságot, ahogyan a proféták már évszázadokkal ezelőtt megmondták. A mi életünkben is így van. Hogy kételkedünk, ha hallunk egy embert beszélni, és csak a szavai alapján lehet, nem tud minket meggyőzni. Lehet, hogy nem tud minket meggyőzni. De hogyha a cselekedetei is arról tesznek bizonyságot, amit elmond, akkor az már hihetővé teszi számunkra azt, amit mondott. Pedig azon kívül, hogy hallották, látták, mit tesz Jézus, még a hitük alapjául szolgáló írásokat is ismerték, amelyek pontosan le volt írva, hogy miről lehet felismerni a megváltót. Amit olvashatunk is Ézsaiás proféciái között a 35. fejezetnek az 5.-6. versében, akkor majd kinyílnak a vakok szemei és megnyílnak a süketek fülei. Akkor majd úgy szök el a sánta, mint a szarvas, és újong majd a néma nyelve, mert víz fakad a pusztában, és kietlen tájon patakok. Vagy a 61. fejezetnek az első versében, Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Elég egyértelműen leírja Ézsaiás ezekben a proféciákban, és tudjuk azt, hogy Ézsaiás több száz évvel Krisztus előtt élt, és már akkor leírattak ezek az igék, ezek a proféciák. Így a farizeusok, a zsidók, az írástudók pontosan ismerték azt, hogy miről ismerhetik fel a megváltót. Vagy amikor keresztelő János kérdezi Jézustól, hogy ő-e a Krisztus, amikor éppen börtönben van, és hát kivégzésre vár, elbizonytalanodik. Elküldi tanítványait Jézushoz, hogy kérdezzék meg tőle, hogy tényleg valóban ő-e a Krisztus, a megváltó. És a tanítványai ezt kérdezik Jézustól, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Jézus abban az órában sokakat meggyógyított betegségükből, a bajukból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. Ezért így válaszolt nekik. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok, vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Írja ezt Lukács a 7. fejezet 20-tól a 23. versig. Itt is elég egyértelműen kimondta, és hát tudjuk azt, hogy a zsidók, a farizeusok folyamatosan jelen voltak Jézus közelében, hogy tudni akarták, hogy mikor mit mond, mit tesz, hogy tudják ezt jelenteni. Így nagy a valószínűsége, hogy ezt a kijelentést is hallották, és mégsem hiszik el, hogy ő a Krisztus, a megváltó. A 26. versben, de ti nem hisztek, mert az én juhaim közül valók vagytok, mondja Jézus. Az előző fejezetben van szó róla, hogy ki a jó pásztor. Én nem pásztorkodtam ugyan sosem, de talán kis bojtárnak lehet mondani azt, amikor gyerekkoromban néha segítettem nagybátyámnak kihajtani a teheneket a legelőre. És akkor is megtapasztaltam azt, hogy ezek a hatalmas nagy állatok mennyire engedelmesek, mennyire szófogadóak, és odafigyelnek a gulyásra, aki kint van velük, aki terelgeti őket, aki kivezeti őket, aki hazavezeti őket, figyelnek rá is, és engedelmeskednek neki. Már most néhány éve mi baromfikat tartunk, és bár valószínűleg nem olyan okosak, mint a tehenek, vagy éppen a juhok, de mégis azért meglátszik, hogy ismernek, és tudják azt, hogy ki ad nekik enni, inni. És hogy bízhatnak bennem, mert én nem bántani akarom őket, hanem el akarom őket látni. De mégis édesanyámnál, amikor bemegyek a Baromfi udvarba, akkor nem ezt tapasztalom. Ők is baromfik, nekem is ugyanolyanok vannak, de mégsem ugyanazok. Mert őket nem én etetem, őket nem én gondozom, nem én vagyok ott velük minden nap, és ahogy belépek, akkor kicsit megriadnak, eltávolodnak tőlem, félnek tőlem. Valami ilyesmiről beszélhet Jézus, mivel a farizeusok nem lettek az övéi, így nem bíznak benne. Nem hisznek neki. Láthatjuk, hogy még a zsidóság, akik valójában Isten választott népen, és nagyrészt távolságot tart tőle. Nem akarják elfogadni, mert nem olyan, mint amilyet ők elképzeltek. Volt bennük egy kialakult kép, egy diadalmas megváltóról, és Jézus pedig szelíd volt, nem hasonlított arra a vezetőre, akit ők vártak. Így elutasították őt, a jó pásztort. Emiatt saját berögződött gondolatuk, elképzeléseik miatt lehetett, hogy a proféciákat is saját ízlésük szerint értelmezték, és nem vették észre, hogy mennyire másról beszélnek az írások, és hogy éppen a szemük láttára valósul meg mindaz, amit atyáik tanítottak nekik. Nekünk is vannak elképzeléseink, akár emberekről, hogy milyennek kellene lenniük, és amikor nem az elvártak szerint viselkednek, akkor csalódunk. Sokszor van az, hogy hallunk valakiről, esetleg olyan formában, hogy talán fel is nézünk rám, amit mond, amit tesz, és kialakul egy elképzelés, hogy hogyan is nézhető ki. És amikor eljön a pillanat, hogy találkozzunk vele, akkor lehet, hogy csalódunk, mert nem úgy néz ki, ahogy ezt mi elképzeltük. De igazából nem változtat semmin az, amit ő mond, azt, amit ő képvisel, amiatt, hogy mi másképp képzeltük el őt. Csak ez nehéz nekünk embereknek ezt leküzdeni, és újra arra figyelni, hogy amit mond, amit tesz, és ugyanúgy elfogadni azt. De hát ebben tud segíteni nekünk az Úr Jézus, hogy formál minket, formálja mi szívünket, gondolatainkat. Hogyha ráfigyelünk. Az emberekkel ellentétben Isten pedig még tökéletes is, és az ő általa elrendelt szabadítás is attól függetlenül, hogy mi emberek ezt hogyan értelmezzük. Lehet emberileg nézve nem logikus, hogy az Isten saját fiát áldozza a bűnös emberért. De mégis Jézus a tökéletes szabadító. Van a mi életünkben is olyan, mikor az Úr másként akar megszabadítani bennünket egy-egy helyzetből, ahogyan mi elképzeljük azt. Kérdés, hogy engedjük-e neki, hogy ezt megtegye, vagy megyünk az emberileg berögzött, logikusan felépített utunkon, távol Krisztustól. Ezt már én is többször megtapasztaltam, hogy belekerültem egy nehéz helyzetbe, amit természetesen én generáltam rossz döntéseim alapján, és nagyon megviselt lelkileg, nagyon megtört a helyzet, mert nagyon ellenségesek voltak felém. Kaptam egy kölcsönt, és azt hirtelen teljesítenem kellett volna egy összegben, amit természetesen nem tudtam, és nagyon ellenségesen léptek fel, akik ezt kölcsön adták nekem, és teljesen megtörtek lelkileg. Próbáltam emberileg mindent megtenni, megkerestem olyan embereket, akikben reméltem, hogy ki tudnának segíteni ebből a helyzetből, de senki nem volt olyan anyagi helyzetben, hogy tudott volna segíteni. És már annyira kétségbe voltam esve, hogy teljesen megtörtem, és akkor jutott az eszembe, hogy hát el kellene kérnem az Úr Jézustól, hogy ő segítsen nekem ebben a helyzetben. Imádkoztam hozzá, elmondtam neki, hogy milyen helyzetben vagyok, és hogy csak ő segíthet nekem, mert már mindent megpróbáltam, semmi nem jött össze, csak rá számíthatok. És ő csodát tett, ő segített. Küldött egy olyan embert, akinek volt lehetősége arra, hogy segítsen nekem ebben, és meg tudtam szabadulni, úgymond ettől a nyomástól. Tudtam rendezni ezt az adósságomat, ezt a kölcsönt, és így az Úr megszabadított ettől a nyomástól, ettől a szenvedéstől. És nagyon hálás voltam neki, bár lehetett volna ez az első lépés is. De sajnos Nem így tettem, de az Úr mégis segített, amikor hozzáfordultam, és ezért nagyon hálás vagyok neki. Ezért igyekszem minden egyes nehéz helyzetben első körben hozzáfordulni, mert ő tud igazán szabadulást adni bármilyen helyzetből. Jézus azt mondja a 27. versben, az én juhaim hallgatnak az én hangomra, és ismerem őket. Ők pedig követnek engem. Olvashatjuk az igében, hogyan hívja el tanítványait Jézus. A szétszélett nyájból, mintha összegyűjtené az övéit, a jó pásztor. Egyesével megkeresi, nevükön szólítja őket a saját élethelyzetükben, mert már ismeri őket, és elhívja őket követésre. És ők az Úr szavára elindulnak, és sokszor otthagynak mindent, hogy kövessék az ő pásztorukat. Nem kételkednek, mert látják, hogy mennyire ismeri őket az Úr, és hogy mennyire elveszett és az életük valójában. Nekünk mit kellett, vagy mit kell elhagynunk azért, hogy kövessük az Úr Jézust? Egy meglévő berendezett otthont? Egy jól működő vállalkozást, vagy karriert? Egy jól megszokott munkahelyet, vagy baráti kört? Vagy egy logikusan felépített életet saját hitrendszerrel? A tanítványoknak is volt saját életük. Halászok voltak, vagy valaki vámszedő volt, családjuk volt, vagyonuk volt, elképzeléseik voltak, amiből kihívta őket az Úr, hogy betöltsék a feladatukat. Valóban vannak dolgok, amiket fel kell adnunk, de Jézus mégsem egy elzárt csoportot hoz létre, ahol a kiválasztottak mindenki mástól elzárva Istent dicsőítik, hanem úgy imádkozik az övéért. János evangéliumában a 17. fejezetnek a 15. versében: nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Emlékszem, amikor engem hívott el az Úr a megszokott, a rutinos életemből, a munkahelyemről, ahol sofőrként dolgoztam, úgy, hogy még nem tudtam azt, hogy hol akar látni. Úgy kellett meghoznom ezt a döntést. A tanítványok sem tudták azt, hogy hová mennek. Csak azt tudták, hogy kivel. Ez a mi reménységünk, hogyha nem is látjuk azt, hogy merre tartunk ebben a földi életben, de tudjuk, hogy ki az, akit követünk. Hála az Úrnak, hogy nekem nem kellett sokáig várnom, nem tartott sokáig az Úr bizonytalanságban. Tényleg egy néhány nap alatt megmutatta azt, hogy hol akar ő engem látni. Így kegyes volt hozzám. Azóta is az ő akaratát keresem, a kis és nagy dolgokban is. Most jelen helyzetben is nagy változás, nagy döntés előtt állunk, hogy megtaláljuk az otthonunkat, amit a saját házunkat, amit az Úr elkészített számunkra. Mert hisz azt már tudjuk, hogy jelenlegi otthonunkból el kell jönnünk egy rövid időn belül, de azt még nem látjuk, hogy pontosan hová fogunk menni, hol akar minket látni az Úr, de bízunk abban, hogy ezt is hamarosan meglátjuk, ahogy a munkahelyem váltását is egy rövid idő alatt megmutatta az Úr, hogy hol akar engem látni. És ami még csodálatos ebben, hogy nem csak egy munka ez, hanem ez egy szolgálat is. ahol amit az Úr rám bízott, azt tovább tudom adni azoknak az embereknek, akikkel napi szinten kapcsolatom van. És akár áhítatot is tarthatok néhány munkatársnak, de bizonyságot tehetek az ott lakóknak, és elmondhatom azt, hogy hasonló élethelyzetben az Úr hogyan segített nekem, hogyan adott megoldást az én helyzetemben. Azt tapasztaljuk, hogy napról napra gondot visel rólunk a mi jó pásztorunk, aki a saját életét adta azért, hogy nekünk örök életünk lehessen. Bízzuk hát rá nyugodtan életünket már itt a Földön, mert nála van a legjobb kezekben. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyi Atyám, hálával tartozunk neked a lehetőségért, hogy hangozhat a te igéd, bár még nem lehet itt a gyülekezet, de köszönjük Uram, hogy így is adó lehetőséget számunkra, hogy az interneten keresztül, vagy olvasott formában hallhatják a te igédet, a te útmutatásodat. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy erre adtál lehetőséget számunkra. Köszönjük azt, hogy szólhat a te igéd. Köszönjük azt, hogy te adsz nekünk megértő szívet, hogy megértsük azt, amit nekünk akarsz mondani. Kérünk téged, hogy segíts nekünk abban is, hogy meg is tudjuk cselekedni mindazt, amit kérsz tőlünk. Mert hisz, te elkészítetted számunkra a jót, elkészítetted számunkra az utat, ahol lehet, hogy lesznek akadályok is a jó mellett, de te arra bíztatsz minket a te igédben, hogy kapaszkodjunk beléd, és te átvezetel minket a nehézségeken is. Így kérünk téged, hogy ne legyünk hitetlenek, mint a zsidó nép volt, pedig ők még látták is személyesen az Úr Jézust. Mi csak hallhatunk róla, olvashatunk róla, de így is hisszük, vagy meghalt értünk. Kérünk téged, Úr Jézus, hogy te formálj bennünket, te áld meg bennünket, és te vezess minket, Uram, azon az úton, amit kijelöltél számunkra egyen-egyenként. Kérünk téged, hogy legyen meg a te akaratod a mai napon is. Amen. Testvéreknek, hogy április 19-én hétfőn 17 órától az asszony testvérek még mindig telefonon fogják tartani a kapcsolatot. Lehet hozzájuk csatlakozni is. 20-án kedden 17 órától biblióra lesz online messenger csoportban. 23-án pénteken szintén 17 órától ifjúsági óra lesz. Még szintén messenger csoportban tartják a kapcsolatot, épülnek Isten igéjével. És hirdetem még a testvéreknek, hogy a következő vasárnap is 10 órakor tartunk Isten tiszteletet, amit a vírus helyzet miatt még mindig a gyülekezet jelenléte nélkül kell megtartanunk. de az interneten online közvetítünk és rögzítünk. A gyülekezet honlapján lehet bekapcsolódni a közvetítésben, és később a hangfelvételek között meg lehet hallgatni. A honlapnak az elérhetősége a philadelphia.luteran.hu oldalon található meg. Reménységünk, hogy az országos nyitás és a püspökeink körlevelében megfogalmazottak alapján, hogy május 2-án már megnyithatjuk a templomainkat, és valóságban átélhetjük a testvéri közösséget. A nyitás után természetesen a védekezési szabályzatunkat továbbra is be kell tartanunk, így készüljünk a találkozásra. Vigyázzunk magunkra, és ezzel együtt a testvérekre is. Az életünk ideje pedig az Úrunk kezében van. Rátekinthetünk reménységgel. A gyermekisten tisztelet megtartását segítő anyagok a gyülekezet Facebook oldalán megjelennek, és a gyülekezet honlapjáról letölthetőek. A bibliórák a szokott időben, de egyelőre még a szokott rendben zajlanak. Akik szeretnének csatlakozni, érdeklődjenek a bulletinben lévő elérhetőségeken keresztül, amelyet szintén meg lehet találni a Facebook oldalunkon is, és a honlapon is. Újra rendelkezhetünk a személyi jövedelmünk adunk 2x1%-áról. Az 1%-ot valamelyik egyháznak adhatjuk, a mi egyházunk technikai száma a 0035-ös, a másik 1% pedig a civil szervezetek támogatására lehet felajánlani, így például a mi alapítványunknak, amelynek az adószáma 18 79 20 21 1 15. Ezt az adószámot szintén akár a Facebook oldalon, vagy akár a gyülekezetünk honlapján is megtalálhatjuk, hogyha nem tudtuk hirtelen feljegyezni. Hirdetem még a testvéreknek, hogy a bulletinünk hátoldalán lévő imádságlistán lévő embereket hordozzuk imádságban. Valamiért kérték azt, hogy legyenek előttünk, hogy az Úr vezetését kérik. A távolabbi programok, a csendes hetek, közösségi alkalmak még mindig nem lehet őket megtartani, de így tájékozódjunk a biatorbágyi alkalmakról, szintén a honlapjukon, vagy éppen a zeke alkalmakról. Lehet már tájékozódni, hogy milyen alkalmakat terveznek a nyár folyamán. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. A befejező oltári szolgálat előtt énekeljük a 326-as számú énekünk első versét. Imádkozzunk! Drága mennyi atyánk, köszönjük neked, hogy te hozzád mindig fordulhatunk Így kérünk téged, hogy te légy egyházunk vezetőivel, püspökeinkkel, espereseinkkel, lelkészeinkkel, felügyelőkkel, presbiterekkel. Te adj számukra, Uram, bölcs döntéshozatalt ebben a nehéz helyzetben. Kérünk téged, Úr Jézus, hogy minden vezető hozzád forduljon iránymutatásért, és ne csak az egyházi vezetők, hanem így kérünk téged a országunk vezetőiért is, hogy ők is tőled kérjék a bölcsességet, a te akaratod szerint hozzák meg a döntéseket, ne saját vagy gazdasági érdekből, hanem a te akaratod teljesüljön az ő döntéshozatalukban is. Így kérünk téged, Uram, a gyülekezetünkért is, amely köszönjük, hogy már látszik a lehetőség, hogy újra összegyűlhetünk. Addig is kérünk téged, Uram, hogy ebben a néhány hétben tartsuk a kapcsolatot, akár telefonon, interneten, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat. És ami a legfontosabb, hogy te veled minden nap olvassuk a te igédet, hogy a legfőbb kapcsolat, ami veled kell, hogy legyen, az ne szakadjon meg. Így kérünk téged, Úr Jézus, hogy te adj érdeklődést, te adj kíváncsiságot az emberek szívében. Oly sok ismerősömet látom, hogy olvassák, megosztják a közösségi oldalakon lévő igéket, ige hirdetéseket. Kérlek téged, Uram, hogy te munkálkodj az ő szívükben is. És add, Uram, hogy ha vége ennek a vírus helyzetnek, akkor sem feledkezzenek meg rólad, hanem emlékezzenek vissza arra, hogy nehéz helyzetben hozzád fordultak, hogy te segítetted őket, te bátorítottad őket az igéden keresztül, hogy ugyanúgy tartsák veled a kapcsolatot, és tartsák fontosnak azt, hogy te irányítsd az életüket. Így vezesd őket, Uram, ide a te templomaidba, a gyülekezetekbe, gyülekezeti közösségekbe, és add, Uram, hogy mi is, akik már a te gyermekeid vagyunk, tudjunk bizonyságot tenni te rólad, akár szóban, akár cselekedetben, hogy még vonzóbb lehessen számukra a te közelséged. Csatlakozhassanak hozzád a gyülekezetekhez, ahol minden alkalommal a te igéd szól, ahol egy szerető közösségben lehetnek, ahol megtalálhatják azt, amit a világban nem tudnak megtalálni. Azt a békességet, azt a szeretetet, azt a megelégedettséget, amit egyedül te tudsz adni számunkra. Így kérünk téged, Úr Jézus, hogy te vezess minket a mindennapjainkban, a munkahelyen, a gyülekezeti életben, a szolgálatainkban, a családban, és bárhol a világban, ahol, amerre vezetsz minket. Kérünk téged, hogy legyen meg a te akaratod minden nap. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És most fogadjátok az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Folytassuk a megkezdett énekünket. Erős várom, Istenünk!